Sessék szabad még, olyan jó ment, hogy ezt fogjuk szabadalmaztatni. Kíséret nélkül. Tessék.
Istenének áttad minden.
Van a következő. Köszöntöm a kedves testvéreket ebben a 22-es esztendőben először, és hála az Úrnak, hogy újra együtt lehetünk, és jó látni a sok kedves, ismerős vagy régebben látott testvérek arcát, hogy újra itt vagyunk együtt, és várjuk azt, hogy mit is mond nekünk az Úr. És hát ennek a üzenetnek a meghallására úgy készüljünk, hogy csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy újra itt együtt lehetünk. Olyan csodálatos ez, hiszen az elmúlt időszakban kimaradtak alkalmak, vagy csak kevesenben tudtunk eljönni. Megakadályozott minket mindaz, ami körülöttünk volt, vagy akár a saját betegségünk. De köszönjük, hogy Te vagy a mi gyógyítónk. Te vagy az, aki vonzod a mi szívünket, és amikor ez bekövetkezik, akkor jönnünk kell, hogy találkozzunk veled. És most is azért vagyunk itt, mert Te vonzol, mi pedig engedtünk ennek a vonzásnak, mi szeretnénk hallani azt, amit mondasz, és átélni, hogy te is itt vagy köztünk. Mi vele szeretnénk elsősorban találkozni, mert Urunk, nagyon is rá vagyunk erre utalva, hiszen nélküled csak bukdácsolunk az életben, nélküled állandóan legyőzetünk a saját természetünk, a bűneink, a kívánságaink és sok-sok nyomorúság által. De jövünk, mert hisszük, tudjuk, hogy te vagy a szabadító. Te tudsz nekünk új életet adni, te tudod levenni rólunk mindazt a megkötözöttséget, amivel eddig nem tudtunk megbirkózni, mert számodra semmi sem lehetetlen. És köszönjük, hogy jöhetünk úgy, amint vagyunk. És akkor is fogadsz minket, hogyha, Urunk, már nem kerestünk, nem figyeltünk rád, vagy nem vettük komolyan, amit eddig mondtál. Olyan jó, hogy nekünk is készíted az új életet, a szabadulás útját, és feltöltesz önmagaddal, igéddel. Kérünk így szent lelkeddel, tedd áldássá, élővé, hatóvá a te igédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Isten igéjét, Máté evangéliuma 15. fejezetének a 21. versétől a 28. versig terjedő szakaszból hallgassuk most meg. Tehát Máté evangéliuma 15. fejezetének a 21. versétől, így van megírva Isten igéje. Jézus eltávozott onnan, Tírus és Szidón vidékeire vonult vissza. És íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai odamentek hozzá, és kérték: küldd el őt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt: én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, légy segítségül nekem. Ő erre így válaszolt: nem jó a fiak kenyerét elvenni, és oda vetni az ebeknek. Azt pedig azt mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Ekkor Jézus azt mondta neki: asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva. Az Úr Jézust látjuk, amint halad a kereszt felé, hiszen azért jött, hogy majd ott a kereszten bemutassa az igazi áldozatot, és ez az áldozat ő maga lesz, mert ő az Isten báránya, aki magára veszi, elhordozza a világ, és így a mi bűneinket is. És a kereszt felé haladva éli Isten országának az erejét. Nagyon intenzíven. Akik ott vannak, megtapasztalják, hogy micsoda új hatalom és erő jött el ebbe a világba. Nem olyan, amit eddig tapasztaltunk. Hát van itt sokféle hatalom és erő, de ezek általában pusztító erők. Igen, amit tapasztalunk a világban, azok általában tönkre tesznek, elpusztítanak, rabbá tesznek, lekötözik az életünket, szétdobálják a kapcsolatainkat. És jött egy másik ország, egy másik világ, Jézus Krisztusban, az Isten országa, ahol pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. Amit a gonosz itt szétdobál, tönkretesz, azt az Úr Jézus Krisztus jött gyógyítani, helyreállítani, jött megszabadítani, visszafordítani az élő Istennel való kapcsolatra. Ez csodálatos, ahogy jön Jézus és éli Isten országát. És közben tanít is. Nem csak a tetteivel mutatja be ezt az országot, hanem a beszédében is, tanításában. Elmondja, hogy működik, milyen ez az ország. És közben azt is megtapasztalja, hogy nem mindenki örül annak, amit ő hozott. Nem mindenki örül az ő személyének. Mert nem úgy képzelik az Isten országát, ahogy azt ő behozta. És bemutatta, megélte. Az írástudók, farizeusok, papok, a vallási élet vezetői, a régi hagyományokba belegyökerezett emberek, igaz, hogy várták a messiást, de nem úgy, ahogy Jézus jött. Ők valami mást vártak. Valami olyat, mint ahogy mi is szoktunk reménykedni. Na majd, cserélünk, egyik bábú helyére tesszük a másik bábút, megszavazzuk, odaültetjük, jobb lesz. És ők is azt gondolták, így gondolkodtak. Olyan messiás kell, aki majd azt csinálja, amit mi mondunk neki. Ugye király lesz, kiűzi a rómaiakat, de ezzel a Názáretivel nem tudom mit kezdeni. Ugye? Mert ő nem akar bosszút állni, ő nem akarja megfizetni, hanem ő hozza a lehetőséget, hogy még egy barabbás is leszállhasson, vagy ne menjen a keresztre, hanem elengedjék az ítéletet. Ő hozza a lehetőséget, hogy egy 38 éve béna ember meggyógyuljon, és átélje, hogy milyen is az Isten. Tehát így jön, de vannak, akik szembefordulnak vele az előző szakaszban is. Azt látjuk, hogy az emberi hagyományokhoz, az emberi törvényekhez, szabályokhoz ragaszkodnak. Nem is tudnak már másról beszélni. Tehát az ördögnek is van egy trükkje, hogy mindig bedob valamit, ami az adott társadalomban fontos, arról beszéljetek, arról azzal legyetek elfoglalva, csak ne Jézussal. 2 éve mivel vagyunk elfoglalva? Ha beszélünk annyit Jézusról, mint a Covidról. Igen? Akkor jó, ha beszélünk annyit. Bárkivel talán, na mi az első? Na hogy vagytok? Na kérem szépen, beteg valaki? Jaj, milyen rendelkezik? És mit fognak holnap hozni? Amit ma hoztak, holnap megváltoztatják? És mihez tartsuk magunkat? De ott van bennünk így az ige is. És így voltak a farizeusok, írástudók, és nézik, hát Jézus nem tartja meg a mi hagyományainkat. Hogy is mondja Salamon, nincs semmi új a nap alatt. Ha nem erről szólt 2 éve, na? Nem szabad kimenni, és kiment ki. Maszkot kell föltenni, és ki nem tett. És ki van beoltva, és ki nincs. Nem ezt sem? Figyeljük, eleget teszünk-e emberi rendeleteknek. És Jézus egész mást hozott. És milyen csodálatos, hogy ugye ott hagyja őket, aztán mit látunk, eltávozik, hova megy? Tírus és Szidón vidékére. A tisztátalan vidékre. Ugye előtte még azt beszélték neki, hogy ha a rituális kézmosást nem tartod be, akkor tisztátalanok vagytok. Ő meg rámutat, hogy a tisztátalanság belülről kezdődik. Az a lényeg, mi van a szívünkbe. És elmegy a pogányok vidékére, a nem zsidók vidékére, mert ő másképp látja az embert. Hát egy farizeus írástudó nem ment volna el azért, hogy ott szóbáljon az emberekkel, hogy bizonságot tegyen, mert azok tisztátalanok. És milyen jó, hogy Jézus ezeket az általunk fölállított határokat, szabályokat átlépi. És azt mondja, nézzétek, ilyen az Isten. Keres téged is, lehetőséget ad. Nem érdekes, hogy milyen kategóriába tettek az emberek. Aztán Tírus és Szidón vidéke, ugye ismerős nekünk az Ószövetségből. Innen jött a bálkultusz. Ugye Aháb felesége szépen behozta Izraelbe, megismertette a népet vele, és hát ugye nagyon hamar átvették. Mert tetszett, mert más. Ugye Izrael népére most is olvassuk Sámuel könyvébe, hogy jellemző az, hogy ők nem akarnak mások lenni. Ugye Isten kiválasztotta, elhívta őket arra, hogy másabbak legyenek, mint a többi nép. Ez a másság a vele való kapcsolatból fakad. Hogy úgy legyenek másak, hogy fölmutatják az élő Istent a többi népnek. De ők ezt nagyon nem akarták, inkább hasonlítani akartak a többihez. Ugye ez olyan kényelmetlen, ciki, hogy én más vagyok, másképp gondolkodok, másképp élem meg a dolgokat, mindjárt kiszúrnak, ugye elkülönítenek, ha mi nem akarunk másak lenni. És ezért veszik át a bálkultuszt is. Ne különbözzünk, olyanok legyünk. Másrészt ugye a bálkultusszal olyan erkölcsi normatívák jönnek be Izraelbe, amelyek sokkal lazábbak, hát az tetszik a népnek. Ugye, otthon azt mondják, hogy megyünk a zsinagógába, vagy fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott mi történik? Bemegyünk a templomba, nők udvara. Micsoda? Megyünk tovább, férfiak udvara. De megyünk a Bál templomba, ott meg a Pistike, meg a Évike, vagy a Ádámka, meg a Évike együtt ülhet, egymás mellett. Hát milyen jó, nem? Tehát sokkal lazább, ugye, a bálkultusz, a világ megadja azt, amire mi vágyunk, de amit a mi hitünk, Isten tiszteletünk esetleg, az Isten igéje azt mondja, hogy tarts távolságot, de hogy akarunk. És ugye ezért lesz vonzó. De Isten megítéli a bálkultuszt. Illés által most pedig Jézus eljön, azért, hogy az ott élő emberek is fölismerjék, hogy a maguk bálványa meg az élő Isten közötti különbséget. Isten Jézusban még ezeknek is ad lehetőséget, és nem fantasztikus? Nem fantasztikus, vagy ott volt Sámuel könyvében. Az Isten megadta a filiszteusoknak azt, hogy szembesüljenek, hogy nekik csak van egy szoborkájuk, aki, ha ide teszek, akkor itt lesz, hogy én megmondom, itt maradsz. Én kimegyek, te ott maradsz, aztán kint én azt csinálok, amit akarok, te ott nem látod, nem tudsz beleszólni. És akkor meglátják, hogy ez egy szobor. De az Izrael Istene élő valóság, élő személy. Aztán még bizonságot szereznek, hogy igen, hogyha ezek a tehenek Izraelbe mennek, akkor meg fogjuk látni, hogy ez nem véletlen történt. Ugye, hogy nincs véletlen, rájönnek. De nem ez szerint cselekszenek. Eljutnak oda, hogy nincs véletlen, Isten van, Izrael Istene van a dolgok mögött, de nem arról szól a dolog, hogy akkor hát igen, ezt az Istent elfogadjuk, kidobáljuk a bálványunkat, hanem egyszerűen csak nyugtázzák, nem véletlen volt, Izrael az oka, Izrael Istene az oka, mi nem akarunk változni, Megmaradunk úgy, ahogy voltunk. És ezt kell eldönteni, hogy igen, Isten jön. Miért jön? Mert változást akar az életemben. Azt akarja, hogy tovább ne úgy éljek, mint eddig éltem. Igen, ismerjen föl, hogy nem véletlen. Nem véletlen, hogy itt vagyok. Nem véletlen, hogy hallom az igét. Azért, mert az Isten keres által. Valamit akar szólni, változtatni az életembe. De az a nagy kérdés, akarok-e én? Akarok-e én változni, változtatni, másképp tenni, amit az Isten rámutat, hogy már ne így csinál. Tehát fantasztikus, az Úr ad lehetőséget, és egyszer csak egy kánoáni asszony, aki ott él azon a vidéken, jön Jézushoz. Olyan megrendítő egyrészt az, hogy csak ő egyedül. A másik dolog, hogy ez az asszony már hallott Jézusról. És lehet, hogy várta, hogy bárcsak egyszer eljönne. Vagy kapott fülest valakitől, hogy láttuk Jézust, hogy mi felénk tart. És azonnal elindult megkeresni. Igaz, nagy a baj. Ugye a lányát az kegyetlenül gyötri az ördög. Tehát nagyon beteg, nagyon kiszolgáltatott helyzetben van az a lány, és hát ettől szenved az anyja, szenved az egész család, nem tudjuk hányan vannak, de mindenki szenved. Nehéz ezzel a lányjal együtt élni. Mert időnként a gonosz úgy dolgozik benne, hogy szinte kibírhatatlan, elviselhetetlen. És jó nekünk is elgondolkodni, hogy nem vagyok én is néha olyan, akivel nehéz együtt lenni. Lehet, hogy minket nem dobál így az ördög. Nem vág földhöz. Nem vorulunk ki úgy teljesen. De nincs olyan néha, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy hát azért velem sem mindig olyan könnyű kijönni. Nem olyan könnyű velem is mindig boldogulni. Nincs ez úgy bennünk, úgy ezt végig kell gondolni. Tehát nem volt ezzel a lánnyal könnyű együtt élni. Azt is gondolom, hogy ez az anya már sok mindent megpróbált, hiszen amikor valaki beteg, valakinek van valamilyen megkötözöttsége, igyekszünk segíteni. Igyekszünk keresni azokat a lehetőségeket, amik által úgy gondoljuk, megváltozhat az élete. És semmi nem segített. Aztán ilyen helyzetben sokszor elkeseredünk. Szinte már azt mondjuk, nincs értelme még reménykedni, és ez az asszony nem adja föl. Nem adja föl. És amikor hall Jézusról, elindul hozzá. És hát ahogy megszólítja, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát ez is már jelzi, hogy ő több mindent hallott Jézus felől. Lehet, hogy valaki személyesen elmondta, hogy mit végzett el az életébe Jézus. Elmondta, hogy ne aggódj, mert nekem is volt hasonló problémám, vagy ismerek olyat, aki talán ugyanígy szenvedett, mint a te lányod. Az ott esetben akár még azzal az apával is találkozhattak, akinek a fiát, ugye a tanítványok nem tudták meggyógyítani, de Jézus felszabadította. Tehát hallhatott ilyen bizonyságtételt, és ott lehetett a szívébe, hogy akkor ez a názáreti Jézus rajtunk is tud segíteni. És aztán valaki még azt is elmondhatta, hogy mi úgy látjuk, hogy ez a Jézus a Messiás, az Isten fia. Nem véletlen nevezi Kűriosznak, Úrnak. És tudja, hogy csak így mehet Jézushoz, hogy Úrnak szólítja, és ezzel kifejezi, te vagy az Úr, én vagyok a szolga. Én hogy jövök Jézushoz? Én is így. Ezzel az alázattal? Így, hogy te vagy az Úr. Persze elmondjuk mi sokszor, mert ez a mi hitünknek egyik szakkifejezése, hogy Jézushoz oda kell tenni, hogy Úr, de szívből mondom ezt? Vagy csak ugye használom, mint az Úr imádságát. Elmondjuk minden Isten tiszteleten, meg más egyéb alkalmakon is, úgy már belénk van ez úgy ivódva, nem is tudnánk nélküle élni, de szívből mondjuk, benne vagyunk. És amikor mondom, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy is gondolom. Vagy közben azt sorolom, hogy mit akarok én. Te szívből mondom-e, hogy Uram, és ez az asszony úgy is gondolja. És majd a későbbiek is igazolják ezt, hogy tényleg így gondolja. Ugye könyörülj rajtam. Tehát egyszerűen látja a maga életét, a helyét, látja, hogy ő nem tartozik Izrael népéhez, neki tulajdonképpen alanyi jogon nem jár a gyógyítás, nem jár az Isten kegyelme, de úgy ismerte meg Izrael Istenét, hogy könyörülő Isten. És ebben kapaszkodik. Nekünk sokszor az a bajunk, hogy mi úgy jövünk, hogy nekem jár. Alanyi jogon, mert én beleszülettem valamelyik felekezetbe, úgymond keresztjének vagyunk, hát nekünk jár. De úgy jövünk-e, hogy Uram, nem jár, nem vagyok méltó, mondja a kapernaumi százados. De nem vagyok méltó. És elmondja, leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Nem mondja meg pontosan, hogy mit tegyen Jézus, csak azt mondja, könyörülj rajtam, mert gyötri őt kegyetlenül az ördög. Tehát itt is látjuk, hogy az ördög azon dolgozik, hogy gyötörjön bennünket. Jézus pedig azért jött, hogy ebből a gyötrésből feloldjon. Ő az egyedüli, aki fel akar oldani. Az ördög minden egyéb dolgot annak az érdekében használ föl, hogy tudjon gyötörni, és ebbe a gyötrésbe megtartson, a hatalmába megtartson minket. Nem mindig így nyilvánul meg a gyötrés. Ennek van lelki oldala. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy nagyszerű valakinek az élete. Senki nem mondaná azt, hogy ő gyötri a gonosz. De ott belül, mert aztán, hogy telik az idő, ugye emésztenek a dolgok, hatalmukba tartanak, nem tudok szabadulni. És igen, megszólítja Jézust, és most jön az első, olyan mellbevágó. Vagy legalábbis annak az asszonynak mellbevágó lehetett, meg ahogy olvassuk, nem sűrűn olvasunk ilyet, hogy Jézus pedig egy szót sem felelt. Jön ez az asszony, hittel, segítséget várva, kiállt, Jézus nem felel egy szót sem. Még ha jól emlékszem, majd még egyszer lesz, ugyan nem szól, amikor ott van, ugye Pilátus előtt, meg a főpapok előtt, és ugye Pilátus még, tessék?
Heródes.
Köszönöm. Restül. És így van. És akkor még ugye szóvá is teszik, hogy nem szólsz egy szót sem, pedig vádolnak, bántanak. De olyat, hogy tőle segítséget kérőnek nem szól az Úr, mert nem olvasunk. Vagy legalábbis én nem tudom, nem emlékszem, már inkább így mondom. De ha valaki tud olyan helyet, akkor mondja meg. Ugye, tehát ilyet nem sűrűn látunk Jézustól. És biztos, hogy ez mellbevágó, azért is, mert Hát nincs annál azért kegyetlenebb dolog, mint amikor a másik nem válaszol. Megyünk hozzá, és szeretnénk beszélni, és valamiért nem válaszol. Most mindegy, mert megbántottuk, lényegtelen. De amikor a másik úgy nem szól, az olyan kemény. Ugye, az olyan rossz, hogy... Mert ha nem szól vissza, esély nincs arra, hogy rendezzük a dolgot, ugye? Tehát az olyan nehéz. Nehéz dolog. És ez az asszony is bizonyára így éli meg. De aztán úgy látjuk, hogy fölismeri azt, hogy itt a hite próbáltatik. Tehát egyszerűen ő jön, és Jézus nem szól, mert kíváncsi arra, hogy hogyan fog reagálni. Mert ott hagyhatna csapot papot, mármint az asszony. Jövök alázattal, Úrnak szólítom, bízom benne, pogány vagyok, és egy zsidóval szóba állok, bízok is, és nem válaszol? Hát akkor szervusz. És nem. Jó nekünk azért ezt is végig gondolni. Hogy amikor úgy elsőre elutasítást tapasztalunk, nem teljesül mindjárt a kérésünk, hogy reagálunk rá? Mi hányszor megharagszunk Istenre, egymásra meg még többször? Ha nem szólnak, ha nem úgy reagálnak, ahogy szeretnénk, mi szokott a szívünkbe lenni? És ez az asszony nem megy el. Nem sértődik meg, hogy na, akkor végeztünk. De bekapcsolódnak a tanítványok, ha már egyszer ott vannak, ha már ők sem maradjanak ki ebből a eseményből, és mint ahogy általában történni szokott, amikor olyan eldöntetlen helyzetek vannak, hát most is a tanítványok megmondják Jézusnak, hogy mit csináljon. Ugye, amikor ott van az 5000, a 4000 ember, hát ugye, bocsásd el őket, mert nem tudunk mit enni adni nekik. Tehát ilyen helyzetekben jönnek elő a tanítványok, és adják Jézusnak a tanácsot. Azt hiszik, hogy Jézus zavarban van, nem tudja, mit kell csinálni, és ők megmondják a tutit, igen, ebben a helyzetben el kell küldeni az embereket, és hát az asszonyt is küld el, mert utánunk kiabál, és egyébként is most fettek meg bennünket az írástudók, meg a farizeusok, hogy nem tartjuk meg a törvényt, és ez már tényleg egy súlyos dolog, hogy egy pogánynő kiabál utánunk. Oda lesz a tekintélyed, Jézus. Ugye hát abban a korban egy nő, egy férfit csak úgy nem szólíthatott le. Másrészt, hogyha az a férfi egy tanító volt, egy zsidó tanító, nem engedhette meg magának, hogy nyílt terepen szóba álljon egy nővel. Ráadásul egy nem zsidó nővel. És hát azt mondják a tanítványok, hogy küld el. Itt nincs más megoldás, el kell küldeni. És úgy látom, hogy az Úr Jézus itt, lehet, hogy még a tanítványokat jobban teszteli, mint ezt az asszonyt. Az ő hitüket még jobban próbára teszi, kíváncsi, hogy fognak reagálni, kíváncsi, hogy egyáltalán előrébb jutottak-e már a hitükben. Igen, amikor olyan helyzetek jönnek, vagy dolgok, amiken csodálkozunk, lehet, hogy azért van, mert az Úr Jézus le akarja tesztelni, hogy hol tartunk. Fejlődök-e? Növekedek-e a hitemben? Előrébb vagyok-e, mint voltam tavaly? És jó, ha így nézünk az életünkre. Tesztel az Úr. Hol tartok? Növekszem? Esetleg visszafelé haladok? És ő így válaszol, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. És én ezt azért úgy látom, hogy ezt a tanítványoknak címezi, hogy mit is mondanak erre. Mert ugye a tanítványokban is ez élt, hogy a messiás a zsidóké. Ő hozzájuk jött. De nekik már meg kellett volna tanulni Jézus mellett, hogy az evangélium, az Isten országa, az már elkezd a nem zsidók felé is nyitni. Igen, nekik már azt kellett volna válaszolni, tehát erre válaszolni kellett volna, hogy én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, de Jézus és a kapernaumi százados, hát aznak a szolgáját is meggyógyítottad. Tehát olyan megrendítő, hogy a tanítványok nem bátorítják azt az asszonyt. Nem azt mondják, bíz, mert mi tudjuk, hogy gyógyított, hallgatott meg nem zsidót is. Jézus, hát ott voltunk Samáriában, a sikár kútjánál, a Jákob kútjánál, és láttuk, hogy azt a samáriai asszonyt új élettel ajándékoztad meg. Asszony, ne félj, de nincs bátorítás. És vajon mi tudunk bátorítani? Ilyen helyzetben mi mit mondanánk? Mi is azt mondanánk, hogy küld el, vagy bátorítanánk azt, aki jön, hogy ne félj, mert vár téged. Ne félj, mert érted, jött ide Jézus. Hát Jézus nem véletlen van ott, ezért az asszonyért ment. Hát Jézus érted, jött. Értem, jött. Értünk, jött. És tudjuk ezt mondani a másiknak. Ne add fel, ne csüggedj, akárhol tart az életed, mert érted, jött ide. És jó látni, hogy ez az asszony úgy mindent félre söpör. Nem foglalkozik se azzal, amit a tanítványok mondanak, se azzal, amit Jézustól hallottak. Ő megy Jézus elé, és leborul. Nem a hangokra figyel, a véleményekre. Mi mire figyelünk? Arra, amit már megismertünk Jézusból, milyen hangot engedünk megnyilvánulni? A környezetünk hangját, a félelmünk hangját, vagy az igét? Hogy igen, nekem ezt mondta Jézus, és akkor is ebbe kapaszkodom. Elég nekem az ige? Gondoljuk meg, hogy az egyik kedves tanítvány, aki itt is itt van, nem sokkal korábban ott van a hajóban, ami viharba kerül, és Jézus nincs jelen. És ott küszködnek, félnek, egyszer csak elindul Jézus a vízen járva. Hát akkor igen nagy szükségük lett volna liberóra. Olyan helyzetben voltak. Hát mi ez? Valami jön a vízen, és eszükbe nem jutott, hogy Jézus az. És akkor Jézus oda szól, én vagyok, bízzatok, ne féljetek. És akkor Péter mit mond? Ha te vagy Uram, nem elég neki a Jézusi szó. Nem elég neki az ige, hogy én vagyok. Hát ezt neki, mint zsidó gyereknek tudni kell, hogy az én vagyok az Isten jelenlétét fejezi ki. Én vagyok. Az örökké való, én vagyok a te Istened, fogom a te jobb kezedet, ha vízen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon nem sodornak el. És nem elég. Majd, ha én is sétálok a vízen, és kiderül, az sem elég. Mert ha nem elég Jézus szava, ha nem elég, hogy ránézel, elsüllyedsz. Ha arra figyelsz, hogy Mi van körülötted, ilyen hullám, olyan szél, ilyen vélemény, amolyan gondolat, el fog süllyedni. Mit féltek, kicsim hitűek? A kicsiny hitűség abban mutatkozott meg, hogy nem volt elég Jézus szava. Csoda kellett. Igen, akkor vagyunk kis hitűek, ha nem elég az ige. Ha nem elég, amit mond Jézus. Ez az asszony leborul, és azt mondja, Uram, légy segítségül nekem. Ez olyan csodálatos. Nem figyel senkire, semmire, elég, amit már hallott Jézusról. Uram, légy segítségül nekem. Bajba vagyok, nem tudom megoldani, de légy segítségül. Segíts nekem! És ez egy nagyon fontos imádság. És olyan jó lenne, ha mindig ott lenne velünk, bennünk, amikor elakadunk. A mindennapi dolgokban. Amikor talán már kétségek törnek rám, hogy én ezt nem tudom megoldani, nem látok kivezető utat, mit is csináljak? Hát Uram, segíts nekem! Ezt úgy tegnap értettem meg, hogy mit kell tennem? Kérni, hogy segítsen. Két és fél órát ültem az ige mellett, hogy meglássam, hogy miről szóljak ma, meg mire szóljak vasárnap, és egy... még azt se tudtam eldönteni, hogy melyik igéről, nem, hogy valami gondolat. És akkor ráesik a szemem, azt mondja az asszony, Uram, légy segíts, Uram, segíts. És akkor jöttem rá, hát itten kínlódok, gyötrődöm. Hát miért nem mondod, hogy Uram, segíts nekem? És megértettem ebből, hogy a mi mindennapi dolgainkban, abban is, amit talán magától értetődőnek gondolunk, azt is vigyük oda, és kérjük, hogy Uram, légy segítségül. Légy segítségül. Én nem tudom megoldani. Tehát amikor ő ezt kimondja, ez fogalmazódik meg, hogy én tehetetlen vagyok. Nem találok megoldást. Én kevés vagyok ehhez. Na hát ezt nem szeretjük kimondani. És úgyhogy pont az a baj, hogy mi még mindig magunkba bízunk. De most igenis összeszedem magam, és megmutatom. Még egyszer nekidurálom magam. Sikerülni fog. Ahelyett, hogy oda mennénk, Uram, segíts. És hamarabb eljutunk a megoldáshoz, mert én nem fogom tudni megoldani, ha 20-szor összeszedem magam, akkor sem. Hát pont azért tartok ott, ahol tartok, mert már annyiszor magamat szedtem össze. Hát most engedjem, hogy ő szedjen össze engem. Hogy ő rakja össze az életem. Hogy ő kezdjen velem valamit. Uram, légy segítségül, ezt jelenti. Te kezdj valamit ezzel a problémával. Mert én nem tudok vele mit kezdeni. Még mindig jön egy próba. Még mindig nem az történik, amit szeretne az asszony, hogy vagy elmegy vele Jézus oda, ahol a lánya van, vagy szól egy szót és meggyógyul, hanem így válaszol, nem jó a fia kenyerét elvenni, és oda vetni az ebeknek. Ugye keménynek tűnik, de az asszony jól kezelte ezt, ismerte ugye a véleményeket, hogy a zsidók pogány kutyának tartják őket, de nekik is ugyanígy megvolt a véleményük a zsidókról, úgyhogy semmi probléma. Ugye megvolt mind a két félnek, vagy gondoljunk arra, hogy ha jól emlékszem, az egri csillagokba jönnek a törökök, mit mondanak a keresztényekre? Ez, gyaur kutya. Ugye, tehát ez olyan ismert dolog volt, hogy igenis kutyának nevezték azt, aki nem az ő hitükön van, aki nem úgy gondolkodik. De Ez az asszony ezt úgy nem vesz, nem szívja merre, hogy úgy mondjam. Nem csinál ügyet, nem sértődik meg. Ugye nem jó a fiak kenyerét elvenni, odavetni az ebeknek. És az asszony az életből indul ki, abból, amit lát maga körül, de azt is megmerem kockáztatni, hogy ez az asszony Jézus szavait idézi. Lehet ezzel vitázni, de lehet, hogy valaki már elmondta neki, mit is. Ugye látta azt, hogy akkor a keleti házaknál nyitva voltak az ajtók, és ugye a kutyák bármikor kibe járkálhattak, különösen a kiskutyák, étkezéskor, senki nem zavarta ki. És hogyha leullott valami az asztalról, azok a kutyák fölszedték. Ez természetes dolog volt. És ebbe kapaszkodik ez az asszony. Azt mondja, hogy ide figyelj Jézus, hát én látom, hogy az ember azt a kutyát nem küldi el. Hagyja szedegetni a morzsát. Talán még ad is neki egy húsosabb falatot. És Jézus, én úgy látom, hogy az Isten még inkább ad morzsát. Hát ha az ember ilyen, hogy nem zavarja el a kutyát, hát akkor az Isten se zavarja el azt, aki tőle kér egy morzsát, aki tőle kéri a kegyelmet, a gyógyulást, az új életet. És miért mondtam azt, hogy talán Jézus szavát idézi? Mert ugye van egy példázat, amit az Úr Jézus mond, vagy úgy zárja le azt a példázatot, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek. Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok, mintha ezt mondaná az asszony. Mintha ezt idézné be, hogy akkor mennyivel inkább ad az atya. Hát az ember ad a gyerekének. Mit mond rólunk? Gonosz létetekre. Jó, megdicsér. De ellátja a valóságot. De ő azért jött, hogy ezt a gonoszt, ezt újjá tegye. És ha ti gonosz létetekre tudtok, vagy a gazda azt a kutyát nem zavarja, hát mennyivel inkább ad az Isten? És ez van mindig a mi szívünkben is. Így ismerjük mi az Istent, hogy mennyivel inkább ad ő. Hát ha én tudok jót adni, ugye, tudok gondolni a gyermekeimre, hát mennyivel inkább az én atyám. És ezzel azt is mondja az asszony nekem, elég egy morzsa. Mert az Isten től egy morzsa sokkal több, mint ettől a világtól egy 6 kilós cipó. Ugye valamikor nem tudom itt hogy volt, de nagymamám amikor kemencébe sütötte a kenyeret, ő 6 kilósokat sütött, ami kitartott egész héten keresztül. Nem olyan 60 dekás, mint ma, és a lufi nehezebb, mint az a kenyér. Ugye olyan 6 kilós jó kenyeret készített, és azt mondja az asszony, hogy egy morzsa is több. Egy morzsa is az Istentől többet jelent, mint ennek a világnak minden java. Eljutottunk oda? Uram, ha te csak egy morzsát adsz, az mindenre elég. Abban megvan minden, amire nekem szükségem van az élethez, és ahhoz, hogy célba érjek a te országodban. És erre Jézus szinte fölkiált. Mert Károli fordításban, meg az eredeti szövegben is van ott egy ó. Ó, asszony! Ugye, fölkiált, hát ez valaki így nyilatkozzon, és nem is zsidó, mit mond? Ó, asszony, nagy a te hited. Hát micsoda kontraszt, hogy égnek ott a tanítványok? Hogy éghetnek ott? És mi is? Hát egy pogány asszony ilyet mond, és azt kell rá válaszolni, hogy nagy a te hited. Nem sokkal ezelőtt mit mondott a tanítványoknak? Kicsi a hitetek. Ennek az asszonynak meg azt mondja, hogy nagy a te hited. Hát micsoda kontraszt? Micsoda égés tanítványi részről? Hát itt kéne tartanunk, hogy nekünk is azt mondja Jézus, nagy a te hited. És mire folytatás, legyen neked a te akaratod szerint. Hát úgy megdöbbentett. Tudom, az új fordításban úgy van, hogy legyen, ahogy kívánod. De itt akarat van. Az eredeti szövegben is. És miért döbbentett engem ez meg? Mert mindig arról beszélünk, meg az van ugye a mi atyánkban, meg az Úr Jézus a Gecsemánéban is, hogy legyen meg a te akaratod. És ugye mi erről nem is beszélünk, hogy akaratunk. És itt azt mondja, a te akaratod legyen meg. Mit akar? Hogy meggyógyuljon a lánya. És ha van ilyen akaratunk, hogy Uram, meggyógyuljon az a másik. Rendbe jöjjön az élete. Hogy rendbe jöjjön a kapcsolatunk általad, akkor ez az akarat végbe mehet. Jézus által. Mert gyakorlatilag már ez az akarat belesimul az ő akaratába. Hogy már nem az van, amit én akarok, hanem amit ő. Hát adja az Úr, hogy mi is mindazt átéljük, amit ez az asszony, és mi is ki tudjuk mondani, hogy igen, Uram, úgy van, nem jár nekem, ebb vagyok, de egy morzsa. Egy morzsa. És adja az Úr, hogy ez a morzsa miénk legyen, és sokat jelentsen, erőt adjon, életet. Köszönöm szépen.